Köszönjük, drága Úr Jézus, hogy voltál a kereszten. Értünk és helyettünk mentél oda, és megjártad a pokol mélységeit és borzalmait, hogy bennünket mentesíts ezektől. Köszönjük, hogy te szabaddá tettél a betegségtől, a szegénységtől, és örök életet hoztál el a számunkra a kereszt halálod által. Dicsérünk és magasztalunk téged, és ezt a munkát bevégzett munkának tekintjük. Köszönjük a megváltásodat. Köszönjük a szent vér áldozatodat, és minden dicsőséget neked adunk. Emlékezünk a húsvét ünnepén, a te kereszthalálodra és feltámadásodra. Köszönjük a végtelen szeretetedet, mert ezt te a szeretetedet kimutatva tetted meg értünk. Hálát adunk, Uram, a te ígédért, amit elküldtél hozzánk, hogy növekedjünk általa. Megismerjük az igazságot, és szabadokká váljunk az Úr Jézus Krisztus szent nevében. És köszönjük a drága Szent Szellemet, aki jelen van a mai napon is, és hiszük, hogy bekapcsolja a gyógyítások ajándékait az ő akarata és időzítése szerint. Minden dicsőséget, Uram, neked adunk. Köszönjük, hogy összejöhetünk a te Szent Fiad nevében, Atyám, és hirdethetjük az örömhírt, az evangéliumot, ami örökérvényű. Köszönjük a békességedet, a szeretetedet, a jóságodat, és mindazt, amit irántunk tanúsítasz. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Kívánj boldog feltámadást a szomszédoknak. Szeretettel köszöntünk és ölelünk benneteket. Köszönjük az Úrnak, hogy ilyen szép számban vagyunk. Köszönjük az imáitokat. Kedden este jött egy belső bizonyosság, hogy szabad vagyok. Ez egy határozott belső bizonyosság, hogy szabad vagyok. A vírus vagy akármi okozta ezt a tünetet. Itt az alkalom végén ketten-hároman is rám tettétek a kezeteket, és ezzel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy Benny Hinn, a világhírű evangélista, úgy gyógyult meg, hogy valaki álomban megkapta a hívők közül, hogy aznap menjen oda hozzá és imádkozzon a pásztorért. Ez egy régi történet, de működik így is. Tehát nem egyirányú a szolgálat. Mai napon a húsvétról fogtok hallani tanítást. Mai tanítás címe a kereszt szükségessége. Ha a tanítást figyelmesen végighallgatjátok, akkor meg fogjátok érteni, hogy a kereszt szükségessége, a motiváció, hogy miért kellett Jézusnak kereszthalált halnia, egy szóval kifejezhető. Az Atya szeretete irántunk. Ezért történt a húsvét. Előtte pedig ugye a karácsony, a megszületés. Először is Isten ember teremtett. A jó Isten azért teremtett embert, hogy megoszthassa a szeretetét valakivel. A teremtményeivel. Az 1 Mózes 1.26-ban, rögtön a Biblia elején olvashatjátok, hogy Isten, ahogy az embert megteremtette, hatalmat adott neki. Odaadta a föld feletti hatalmat. Ez körülbelül ahhoz hasonlítható, mint amikor egy fiatal pár megházasodik, és a szülők adnak nekik egy lakást, illetve egy lakáskulcsot, és azt mondják, hogy ez a lakás a tiétek, és innentől önálló életet éltek, és azt csináltuk, amit akartok. Az Édenkertben egészen a bukásig a szeretet törvénye uralkodott, és így nem kellett létrehozni semmiféle államaparátust, semmiféle karhatalmat, bonyolult jogrendszert és törvényeket kidolgozni erre. Ha kíváncsiak vagytok rá, akkor a Római Levél 13. fejezetében megtaláljátok azt, hogy Isten rendelte el az államaparátust, miután megtörtént az Édenkertben a bukás. Mert szükséges volt, hogy az emberi élet az valamilyen mederben folyjon, valamilyen normális mederben folyjon. A bukás egy óriási hatással volt az emberiségre. Az engedetlenség ugye az Édenkertben, amikor a tiltott fa gyümölcséből evett az ember. Ez engedetlenség is, és egyben felségárulás is. És ennek következménye a bukás. A bukás során az emberiség elszakadt a szeretet forrásától. Mint korábban már ezt tanítottuk, hogy Isten a szeretet. Tehát Isten és a szeretet közé egyenlőséget lehet tenni. És ettől a szeretet forrástól szakadt el az ember. Mindaddig, amíg az Édenkertben voltak, és ki nem üzettek onnan, napi, közvetlen kapcsolatban voltak Istennel. Az ember szelleme és Isten szelleme közvetlen kapcsolatban volt. Ahogy megtörtént az elkülönülés, az elszakadás Istentől, Isten azonnal utána nyúlt a szeretett teremtményének, hogy segítsen neki. Közvetlenül nem avatkozhatott be a földi életnek a dolgaiba, mivel ő átadta a föld feletti hatalmat az embernek. És hogyha közvetlenül beleavatkozik, akkor megsérti az adott szavát, azaz az embernek adott szabad akaratot. Isten a szeretetét bemutatva kimunkálta a megváltásnak a hatalmas és dicsőséges tervét. Én ezt a történelemből ismert Trója elfoglalásával tudnám egy picikét párhuzamba hozni, mert ott is ugye rejtve, leplezve, mondhatom egy kis alattomos módon, jutottak be a faluban a katonák a városba, Trója városába. És utána ott ugye az éjszaka leple alatt ugye kijöttek és elfoglalták a várost. A bukást követően Isten rövidesen, de burkoltan bejelentette, hogy az én fiam az ördög fejére fog taposni. Ezt megtaláljátok az 1 Mózesben, a 3-as fejezet 15-ös versében. Ugye az asszonynak a magva az ő fejére fog taposni. Ez azt jelenti, hogy Jézus az ördög fejére fog taposni. Ez volt az első profécia. Ezt követte több száz profécia az Ószövetségben, ami által Isten bátorította az embert, bátorította az ő népét, hogy igenis el van tervezve egy megváltó, csak türelmesen várják ki annak az idejét, a szent időzítést. Egy szeplőtelen áldozatra volt szükség. És mivel az ember elbukott, és bekerült az ember szellemébe, az élet mellé a halál, és a mostoha apa az ördögnek a tulajdonságai, ezért ember nem lehetett megváltó. Isten hatalmas tervet dolgozott ki, mert a megváltó végül is egy istenember lett. Az Ószövetségben, mint tudjuk, ugye Mózes törvényt kapott Istentől, és ezek a törvények szaporodtak az idők során. Most már 513-nál tartanak, ha jól tudom. Ez mennyiségileg annyi, hogy nem is lehet fejben tartani, azt hiszem. De képtelenség fejben tartani. Az ószövetségi törvények a cselekedeteket szabályozták. De nem tudták betartani őket. Tehát mindig valahol elhibázták. Ekkor kellett menni a paphoz, és bemutatni áldozatot. Számtalanféle áldozat van a Bibliában, ma erre nem térünk ki, és elő van írva, hogy mikor mit kellett vinni. Galambot, bárányt, vagy pedig valamilyen nagyobb jószágot. Az ószövetségi áldozat bemutatás gyakorlatilag előképe Jézus kereszthalálának, mert Jézus volt a kereszten az áldozati bárány. Az áldozatnak hibátlannak kellett lenni. Ószövetségben 2 bakot vittek. Az elsőnek a vérével hintették meg a szentek szentjét, hogy egy évre elfedezze a nép bűnét. Ezt a pap végezte el. A második bakra a pap rátette a kezét, ráolvasta a nép bűnét, ő lett a bűnbak, és ezt a szót még ma is használjuk, és kivezették a pusztába, ahol ugye a vadállatok felfalták, megsemmisítették. Tehát a lényeg az, hogy a bűn egy bűnbakon keresztül kikerült a nép közül. Hát ez a bűnbak elhordozta, kivitte. És ennek a két baknak két áldozati állatnak hibátlannak kellett lenni. A pap nem a vétkezőtől kérte számon, hogy mit tett, hanem az áldozati állatot vizsgálta meg, hogy az él, vagy sem. Sánta, vagy sérült, de az áldozati báránynak teljesen tisztának és épnek kellett lennie. Az Úr Jézus egy személyben töltötte be a két áldozati vak szerepét. Mert a vérét ontotta értünk, és a bűn rá lett helyezve, a világ bűne rá lett helyezve. És elvitte egy olyan helyre, ahova nekünk kellett volna menni. 3 napra tudjátok, hova ment. Lement a feneketlen mélységbe, a pokolba. Tehát itt lehet látni az ószövetségi előképet, és az újszövetségi megvalósulást. Kettő között az a különbség, hogy az ószövetségben évente meg kellett ismételni az engesztelő áldozatot. Újszövetségben az Úr Jézusnak egyetlen egyszer kellett ezt elvégezni, és soha többet sem neki, sem másnak nem kell a keresztre mennie. Mert ez egy bevégzett munka. Egy teljes munka. Egy tökéletes munka. Az írások maradéktalanul beteljesedtek lépésről lépésre a megváltóval kapcsolatban. Jézus földi szolgálata végén megtörtént az elfogása, aztán a vének, majd a Pilátus tanácsa elé került. Volt egy látszattárgyalás, ahol ugyan büntelennek nyilvánították, de mégis ő lett az áldozat. Jött a megkorbácsolás. Ez a megkorbácsolás nem egy egyszerű pálcával való elverés, mint a tanítóbácsinknak is régen volt egy magyaró pálcája, és legfeljebb egy pirus csík jelezte otthon, ugye, hogy kapott az illető gyerek egyet-egyet. Ez a korbácsolás annyit jelentett, mint egy súlyos égési sérülés. Az illető hátoldaláról eltűnt a bőr. Mert ezek a korbácsok nagyon gonosz módon készültek, vagy olmok voltak belehelyezve, vagy éles csont, vagy fémdarabok, és egyszerűen, akit megkorbácsoltak, annak mondhatni úgy, hogy az izmai kilátszottak. Nem volt a hátán bőr. Tehát egy égési sérüléssel ér fel az orvostudomány szerint. Márpedig az égési sérülteknél tudjátok, hogy elég nagy a kockázat, mert a bőr az egy fontos szerve az embernek a légcserét illetően. Ha egy égési sérült 50%-ban megég, az igen nagy kockázat már. És a megkorbácsolás is ilyen mértékű volt. Nem tudni pontosan, hogy Jézus hány korbácsütést szenvedett el. Pál egyszer írja, hogy ő egy hián kapott 40-et. A zsidó törvények szerint 39 korbácsütést volt szabad adni egy emberre, mert utána már lehet, hogy halálos volt a 40-edik, vagy a 40 fölötti. Nem tudni, hogy meddig mentek el ebben. Arra azért vigyáztak, hogy lehetőleg ne haljon meg, hanem csak szenvedjen. Ilyen állapotban a Via Dolorosán kellett végigmenni az Úr Jézusnak, vinni a keresztjét, amíg bírta, és a végén következett a Golgota és a kereszt, a keresztre feszítés. A fizikai történések azok sokkal ismertebbek, mert ezeket már megfilmesítették. De sokkal fontosabbak a szellemi dolgok, amelyeket a filmek nem képesek bemutatni. Egy kicsit ezzel foglalkozunk most. Lukács evangélium 22. fejezetében a 42-től a 44-es versig olvassuk. Jézus itt a Gecsemáné kertjében van, és itt van ez a bizonyos pohár. Ez az a pillanat, amikor a bűntelen Jézus befogadja a bűnt. Tehát Lukács 22-ben, 42-től 44-ig.
Mondván, Atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem e pohárt, mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen. És angyal jelenék meg néki a mennyből, erősítvén őt. És haláltusában lévén, buzgóságosabban imádkozik, és az ő verítéke olyan volt, mint a nagy vércsepek, melyek a földre hullanak.
Amen. Jézus engedelmes volt. Tudta, hogy mi vár rá, ezért is voltak ezek a nagy vércseppek. Ugyan megemlíti, hogy ha lehetséges, ne kelljen ezt a bűnt elhordoznom, még ami ezzel jár, de végén kijelenti, hogy de azért, atyám, a te akaratod legyen meg. Tehát Jézus engedelmes volt a keresztfáig, a keresztfának a haláláig. És ez nagyon fontos dolog. Jézus teste értünk töretett meg. Lapozunk el az Ézsaiás 53-as fejezethez, és az 5-ös verset megnézzük. Az ő sebei két célt szolgáltak. Vallásos emberek nagyon jól tudják azt, hogy Jézus megváltott a bűntől. Ugye? Ezt egy gyerekkoromban is tudtam. De van itt egy másik fontos dolog is. Először olvassuk el Ézsaiás 53-ban az 5-öst.
És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.
Kétszer mondja az ige azt, hogy ő megsebesítetett, mert a megrontatott is ugyanazt jelenti. Tehát egyszer megsebesítetett azért, hogy a bűnöket az ő szentvére el tudja törölni. Amikor másodszor írja azt, akkor a mi egészségünkért, az egészségünk visszanyeréséért történt ez. Hogyha a keresztények nagy része hiszi azt, hogy Jézus megváltott a bűntől, akkor az igének a másik felét miért nem hiszik? Hogy megváltott a betegségtől is. Ez az ige két fontos dolgot tartalmaz. Dicsőség Istennek. Tehát a sebek, amit Jézus kapott, az értünk történt, hogy bennünket mentesítsen. Mentesítsen a bűntől és a betegségtől. A szeretet, aki ugye nem más, mint Isten, a szeretet célja az emberiségnek a megváltása a kereszt műve által. Mert ugye az emberiség elbukott az Édenkertben, és valahogy Isten szerette volna visszaállítani ugyanabba a pozícióba az emberiséget, ahonnan kiesett. Ha egy baba kiesik a járókából, vagy a kiságyból, akkor a szülei is mielőbb igyekeznek visszahelyezni oda. Hát az az ő helye. Jézus teste a felismerhetetlenségig eltorzult. Ugye egyrészt voltak a korbácsolások és a keresztre feszítés. A vérvesztesség ellenére a halál oka fulladás. Mert amikor valaki fel van függesztve, és már nem tudja tartani saját testét, hát elgyengül, akkor a súly a mellkasra helyeződik át. És a mellkas nem tud lélegezni. Úgyhogy ez egy borzalmas halál. Megfullad. Lassan. Nem azonnal, hanem szép lassan. Az ízületek, amikor valaki fel van a keresztre feszítve, az ízületek, a könyök, csukló, térd, ezek mind kijönnek a helyükből. Felduzzadnak. Igazából, akik a kereszt övébe álltak, ebből semmit nem láttak. Mert 3 órás sötétség volt. És hogyha valaki kíváncsi arra, hogy Jézus hogy is nézhetett ki a kereszten, Zsoltár 22-esből kap bepillantást, mert előre kapott a zsoltáros erről kijelentést, hogy mi fog történni a kereszten. De akik ott álltak, nem vittek magukkal lámpást, mert nappal volt. De mégis 3 órára sötétség lett. Ézsaiás 53:9-est nézzük meg. A Biblia kettős halálról beszél. És ez nem tévedés. Ézsaiás 53:9.
És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halálok után, pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem találtatott szájában.
Tehát Jézus bűntelen volt. Ő nem követett el bűnt a földön. Erre majd visszatérünk még. Mit jelent a kettős halál? Mivel az ember ugye szellem, lélek és test, először a fizikai halál következett be, és mivel a világ bűnét az atya ráhelyezte, hogy elhordozza, ezért ő szellemileg is halottá vált. Elkülönült Istentől azt jelenti a szellemi halál. És az Úr Jézus számára ez volt a legszörnyűbb, a szellemi halál, az atyától való elkülönülés. Ugyanis ez a szeplőtelen bárány elkülönült Istentől a ráhelyezett bűnök miatt. Amikor fizikálisan meghalt, akkor a szelleme az ítélőszék elé került. Mert Isten igazságos. Mint említettem, az áldozati báránynak hibátlannak kellett lenni. Ezért volt fontos a szűztől való születés. És karácsonykor erről szóltunk. Mert hogyha az Úr Jézusnak földi apja lett volna, akkor a vérvonalon keresztül örökölte volna az ádámi természetet, az ördögi természetet, a halált, és nem lett volna tiszta. Viszont a magzat fejlődése során az orvostudomány megállapította, hogy a magzat vérkeringése és az anya vérkeringése között nincs kapcsolat. És mivel az Úr Jézusnak a Szent Szellem volt az apja, az tiszta vértelmát a magzat érrendszerében, és így lehetett az, hogy egy földi asszony, nevezetesen Mária, egy olyan emberkének adott életet, akiben nem volt benne a halál, az ádámi természet. Ez egy nagyon-nagyon bölcsen kimunkált dolog Isten részéről. Jézus magára vette a világ bűnét, azokat, amit ő soha nem követett el, és semmit nem követett el. És ezzel a kereszten megoldotta a bűn problémát. Ennek ellenére van bűn és vannak bűnösök. A bűnösöket szeretjük, a bűnt azt nem szeretjük. Mert a bűnösöket valahogy meg kell nyerni Isten számára. Tehát nem lehet elkülönülni a bűnös világtól, hanem az örömhírt ki kell vinni a számukra. Jézus szellemi halottként a pokolba jutott. Tehát a szellemi halottak tartózkodási helye a pokol. És igazából itt látom olyan élesnek a trójai faluvat, mint ahogy a történelemben tanultuk, mert az ördög örvendezett azon, hogy végre Jézus bűnkövetett el, ő azt hitte, nem látta a kristálytisztán a lényegét a megváltásnak, és hogy őt most leviheti a pokolba. Csak az álmában nem sokáig örvendezett, mert az álma meghiúsult. Ő ugyan a pokolban akarta tartani Jézust, de amikor Jézus lekerült a pokolba, Kolossé 2:15-öt olvassuk el, győzelmet aratott az ellenséges erők felett. Kolossé 2:15. Azt is el kell, hogy mondjam, hogy Jézus a pokol minden zugát megjárta. Hát ha valamelyiket kihagyta volna, akkor nekünk oda el kellene menni. De ő helyettünk volt, és értünk volt, hogy mentesítsen bennünket ettől a szörnyű helytől. És ezért nekünk nem kell oda menni. Kolossé 2:15.
Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, azokat nyilvánosan megszégyenítette és mutogatta, győzelmet aratván felettük a keresztfa által.
Tehát a kereszt munkája hozta meg a győzelmet az ellenséges erők felett. Jézus teljes győzelmet aratott. Nem félig meddig győzte le az ellenséget. Teljes győzelmet aratott a sötétség erői felett. És jár te is ebben a győzelemben. Ezt a hatalmat amit ő megszerzett. Ezt a mennybe menetele előtt átadta Krisztus testének, az újjászületettek seregének. És neked jogod és kiváltságod, hogy használd ezt a győztes nevet. Tehát a Biblia azt mondja a Filippi levélben, hogy Jézus nevére mindenkinek térdet kell hajtani. Ezt tudja az ellenség is, neked is tudatosítanod kell, mert akkor leszel győztes. Akkor tudsz győztes életet élni. Amikor Isten a fiát igaznak nyilvánította ki, még ott a pokolban, Isten szólt valamit, és ebbe beleremegett a pokol. Azt mondta, hogy elengedni, mert elvégezte a munkát. A munka bevégeztetett, és a Szent Szellemtől az Úr Jézus újjászületett. Bilincseit lerázta, feltámadt, és ma is él. És itt van közöttünk a Szelleme által. Ahogy kijött a pokolból, átment az igazakhoz, akik ugye Ábrahám kebelén várakoztak, és prédikált nekik a feltámadásról. Amikor fölment a mennybe, akkor ezeket az igazakat magával vitte. Addig nem mehettek a mennybe, mert nem volt az újjászületésnek meg a lehetősége. Azt mondja a Biblia, hogy Jézus az első zsenge az újjászületettek között. Ő volt az első, akit Isten a Szelleme által újjászült. És akik ezután elfogadták az Úr Jézust, azok szintén újjászülettek, és Isten királyságához tartoznak. Efézus 4:8.
Ezért mondja az írás, fölmenvén a magasságba, foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek.
Tehát Jézussal együtt tudtak felmenni azok az igazak, akik az Ószövetségben éltek, és várakoztak ezen a gyűjtőponton, amit úgy mond a Biblia, úgy nevez a Biblia, hogy Ábrahám kebele. Azt is olvashatjuk az evangéliumokban, hogy a feltámadt igazak közül néhányan megjelentek Jeruzsálem utcáin. Felismerték őket. Tehát igaz volt a feltámadás. A Szentvérről még néhány szót. Jézus a Szentvérét ontotta értünk. És a Szentvérrel megtisztította a mennyei szentek szentjét. És ettől az időponttól kezdve a harmadik égből, azaz a mennyből, az ördög ki van zárva. A Biblia három eget említ, a Föld és a Föld körüli atmoszféra, aztán a csillagok világa, a bolygók világa, és harmadik pedig a menny, az a legtávolabbi. És a harmadik égből az ellenséges erők ki vannak zárva. A Szent Vérnek az oltalmazó erejét imáinkban is használjuk. És használjátok továbbra is, mert az ellenség ezt ki nem állhatja. Tehát szoktunk úgy imádkozni, hogy a Szent Vérrel megkintjük ezt a dolgot, vagy ezt az otthont, vagy ezeket a személyeket a védelem céljából. Lapozzunk el az 1 János 4-hez, és a 10-11-es verset nézzük meg.
Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát, engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást.
Amen. Amen. Ószövetségben, törvényben volt kiadva, hogy szeressétek az Istent teljes szívetekből, elmétekből, lelketekből. De ez törvény volt, és nem igazán működött. Új szövetségben az ember felmentést kapott. Azt mondja az ige, hogy nem azért, mert mi szerettük Istent, hanem azért történt meg a megváltás, mert Isten előbb szeretett minket. Fordult a kocka. Azt írja a Biblia, és többször hallottátok ti is, hogy az evangélium hirdetése az ingyen van, ingyen hozzá lehet férni az evangéliumhoz. Első körben én magam is arra gondoltam, hogy az evangélium hirdetéséért nem kérnek pénzt, úgymond, hogy egy óra az 1500 forint például, ugye. De ez mást is jelent. Jelenti azt is, hogy semmit nem kell tennünk azért, illetve mutatom múlt időben is, hogy nem kellett tennünk azért, hogy Isten elküldje az ő fiát a keresztre, a megváltás keresztjére. Nekünk semmit nem kellett tennünk, mert kegyelemből kaptuk. Tehát ilyen tekintetben is ingyen van. Nem kellett kiérdemelnünk, mert kegyelemből kaptuk. A kegyelem azt jelenti, hogy olyan dolgot kapunk, amit nem érdemlünk meg. Tehát nem kellett jó dolgot cselekedni, nem kellett valamit tenni érte. Egyszerűen az evangéliumot, az örömhírt az Úr Jézus elhozta a számunkra. Mert Isten előbb szeretett minket. Mindaz, ami az Édenkertben a bukáskor az emberiség nyakába szakadt, a kereszten a bevégzett megváltás művével, ez megsemmisült. Eltöröltetett. Nincs. És aki elfogadja a megváltás művét, hiszi, hogy Jézus meghalt és feltámadt, és ahogy Pál apostol írja, erről ugye megvallást tesz, hittel. Következő dolgokban részesül. Lehet, hogy nem teljes a felsorolás, de a lényeges elemeket összeírtam. Először is, aki elfogadja az Úr Jézus Krisztust élete urának és megváltójának, részese lesz az újjászületés csodájának. A második pont. Az újjászületés következtében üdvösséget nyer. Ez jelent megváltást, szabadítást, oltalmat, építételt, gyarapodást, tehát mind az, ami az ember életében szükséges. A harmadik. A szent vér által igazzá nyilvánítottunk. Mert a bűnök eltöröltettek, mind a múlt, jelen és jövő vonatkozásában. Ugyanis egy érdekes dolog és kérdés, hogyha a vér bennünket megtisztított, tisztára mosott, és Isten elé igazként állhatunk, akkor mi az a dolog, ami ezt megvonná tőlünk, vagy hatástalanítaná? A Szentvérnél van valami nagyobb és erősebb? Én nem tudok. Tehát igazak vagyunk a Szentvér által. És Isten, a jó Isten, a mennyei atyánk, Jézus Szentvérén keresztül lát bennünket. Az újjászületett ember szelleme nem tud bűnt elkövetni. A teste viszont óemberként gyakran próbál élni a régi dolgokkal. Ezért mondja a Biblia, hogy az óembert feszítsük meg. Ne menjünk a test kívánságai után. Továbbá, isteni természet részese lettünk, beleértve az isteni szeretetnek a birtoklását, az örök élet birtoklását. Tudjátok, a igei ismeret nélkül az emberek azt mondják, hogy hát majd jön a sárga föld, aztán befejeztük és kész. De ez ránk nem igaz. Testünk lehet, hogy itt marad, vagy előbb kerül a földbe, mint az Úr Jézus visszajönne. De a belső emberünk, a szellemünk, aki Istentől származik, örökön örökké az Úrra leszünk. És ez nem meghatározható millió vagy milliárd években. Ez az örökké valóság. Amikor valaki elfogadta Jézust élete urának és megváltójának, Isten gyermekévé vált, addig csak Isten teremtménye volt, de hogy elfogadta az ő fiát, a fiának a megváltó munkáját, az ő gyermekévé vált, és a menny állampolgára lett. Pontosabban kettős állampolgár vagy. Egyrészt magyar, másrészt pedig mennyei állampolgár. Továbbá van egy győzedelmes pozíciód. Mert volt, aki előtted ment az úton, utat tört, győzelmet szerzett, és amikor egy hadsereg megnyer egy csatát, akkor a mögötte levő ország lakói, mindenki azt mondta, hogy győztünk, és mi abban a győzelemben járunk, ugye? Lehet, hogy a lakosság nagy része nem is volt kint a csatában, de azt mondják, hogy győztünk. Meccsen is így szokták mondani, ugye? Hogy győztünk. Magyarok győztek. Tehát Az Úr Jézus az ellenséget a talpunk alá helyezte, nekünk ezt ott kell tudni tartani, hogy a győzelmet megtapasztaljuk az életünkben. Még egy igény van a végére zárásképpen, a János Evangélium 17.3. És mindaz, amit most felsoroltam, ezt a szeretet ajándékozta a számunkra. János Evangélium 17.3.
Azt pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedüli igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.
Amen.
Amen.
Tehát fő cél az volt, hogy az embert Isten visszavásárolja, és visszakerüljön abba az örök életbe, amiben kezdetben volt. És ez a kereszt műve által vált lehetségessé. És Jézus önként ment a keresztre, tudva, hogy mi vár rá. Halleluja! Hiszem, hogy használt a számotokra ez a mai, mondhatom, összefoglaló tanítás a húsvétról. Bízom benne, hogy adott egy átfogó képet a számotokra. Következő, amire szeretnélek meghívni benneteket, közös imádság. Két imádságot mondunk el együtt. Van ott fent egy ország, ami hazavár mindannyiunkat. Szeretnénk invitálni egy közös imára. Hiszitek, hogy Jézus meghalt és feltámadt? Ti is, mindannyian. Pál apostol római levélben egyértelműen leírja azt, hogy hogyan lehet üdvösséget nyerni. Azt mondja, hogy ha valaki hiszi, hogy Jézus Krisztus meghalt és feltámadt, és a Krisztusba vetett hitéről megvallást tesz, akkor üdvözül, és megvan az örök élet. Imádságunk következőképpen szól, és legyetek kedvesek, mondjátok mindannyian utánam. Teremtő Istenem!
Teremtő Istenem!
Eléd állok,
eléd állok,
és fennhangon imádkozom.
És fennhangon imádkozom.
Hiszem, hogy Jézus.
Hiszem, hogy Jézus.
Istennek fia.
Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus.
Hiszem, hogy Jézus.
Meghalt az én bűneimért.
Meghalt az én bűneimért.
A Biblia tanítása szerint.
A Biblia tanítása szerint.
Hiszem, hogy Jézus.
Hiszem, hogy Jézus.
Feltámadt a halálból. Az én megigazulásomért.
Az én megigazulásomért.
Kérlek Jézus.
Kérlek Jézus.
Költöz a szívembe.
Költöz a szívembe.
És teremts újjá engem.
És teremts újjá engem.
Kérlek.
Kérlek.
Legyél az én uram.
Legyél az én uram.
Megváltom és gyógyítom.
Megváltom és gyógyítom.
Elfogadom a megváltó munkádat.
Elfogadom a megváltó munkádat.
És hittel megvallom.
És hittel megvallom.
Jézus.
Jézus.
Te vagy az én uram.
Te vagy az én uram.
Megváltom és gyógyítom.
Megváltom és gyógyítom.
Meg vagyok váltva.
Meg vagyok váltva.
Újjászülettem Krisztusban.
Újjászülettem Krisztusban.
Az ő szent vére.
Az ő szent vére.
Megtisztított minden bűntől.
Megtisztított minden bűntől.
Köszönöm, Úr Jézus.
Köszönöm, Úr Jézus.
Az örök életemet.
Az örök életemet.
Amen. Amikor valaki hittel befogadja az Úr Jézust a szívébe, Isten a belső emberét, a szellemét újjáteremti abban a pillanatban. És innentől kezdve az illető egy új teremtés. Krisztusban egy új teremtés. Istennek van még egy gyönyörűséges ajándéka, ez pedig a Szent Háromság harmadik személye, amit a magyar fordításokban úgy ismerhettek, hogy Szent Lélek, de az eredeti szövegben úgy szerepel, hogy Szent Szellem. Tehát a Szent Háromság harmadik személyéről beszélünk, és a Lukács Evangélium 11.13-ban azt mondja Isten, hogy olyan szívesen adna ajándékot, az ő Szent Szellemét, és ehhez nem kell semmi más tenni, csak kérni. Úgyhogy itt a lehetőség egy következő imádságba, hogy megkérjük Isten Szent Szellemét, hogy költözzön a szívetekbe, és igazából ezek a vallásos szertartásoknál az első áldozás és a bérmálás fogalmát akarják, tehát semmi különös új dolog nincs itt. Így hangzik az imádság. Mennyei
atyám,
azt tanítod az igédben,
hogyha valaki
Jézus nevében kéri tőled a Szent Szellemedet,
kéri tőled a Szent Szellemedet,
te örömmel odaadod őt. Ezért drága mennyei atyám, a te ígéd alapján, Jézus nevében, kérem tőled a Szent Szellemedet, töltsd be a szívemet,
a
Szent Szellemeddel,
keresztelj meg a Szent Szellemeddel.
Köszönöm, mennyei atyám,
hogy minden imámat meghallgatod,
és megválaszolod.
Ezért hitben vallást teszek,
teljes a szívem a Szent Szellemeddel,
betöltekeztem,
beteljesedtem
a Szent Szellemeddel.
Ennek jeleként,
nyelveken fogok imádkozni,
ahogy a Biblia tanítja,
ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést.
Köszönöm, drága mennyei atyám!
Köszönöm, Jézusom!
A Szent Szellem örökké bennem él,
és velem marad,
és elvezet minden igazságra,
mert megkeresztelkedtem a Szent Szellemmel.
Amen.
Amen.
Ez a két legfontosabb imádság a kereszténységben, amit most elmondtunk. Most pedig sor kerül a gyógyító sorra, az imádkozásra. Ízületben és gerincben van jelenleg gyógyítókenet, ezt mutatja az Úr, ott munkálkodik. Hit kezével nyúljatok ki, fogadjátok el, vegyétek el, mert ez a számotokra készítetett a mai napon is. A kézrátétel biblikus, Jézus maga is kézrátétellel imádkozott gyakorta. A Bibliában a krisztusi alaptanok egyike a hat közül a kézrátétel. Ha nincs problémátok, akkor áldásért ki lehet jönni, és utána jönnek a többiek is sorban. Isten érintésével fogtok most találkozni, és vessétek nyugodtan magatokat az Úr Jézus karjaiba. Ha becsukjátok a szemeteket, jobban tudtok figyelni az Úrra. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében megáldjuk atyámat, a gyermekeidet, köszönjük az ő életüket, köszönjük, Uram, a növekedésüket, a fejlődésüket. Az áldások teljességét árasztjuk ki felettük a Jézus Krisztus szent nevében. Minden dicsőséget, Uram, neked adunk. Szent oltalmat, szent védelmet árasztjuk ki. Kiküldjük a szolgáló angyalokat, hogy legyenek az ő segítségükre mindenben. A Jézus Krisztus szent nevében. Minden dicsőség, Uram, a tiéd. Minden dicsőség. Mind örökön örökké. Amen. Amen. Most pedig imádkozunk azokért a ruhadarabokért, amit hoztatok, mert az történt ugyanis, hogy Pál apostol testéről elvitték a keszkenőket, a ruhadarabokat, a kötényeket, mert Isten ereje tárolódott a szövetekbe, és amikor otthon a beteg testekhez érintették, a kenet kiáradt. Isten ereje kiáradt az otthonokba, és megszűntek a betegségek, és a problémák, és a fájdalmak. Most pedig a hit cselekedete alapján a kezünket rátesszük a kelmékre, szövetekre, és Jézus nevében kiárasztjuk a szent erőt, a gyógyító kenetet. Áradkenet, áradkenet, áradkenet a Jézus Krisztus szent nevében. És hiszük, Uram, hogy az ige alapján a kenet a szövetekben raktározódik, eljut otthon a betegekhez, és amikor a testekhez ér, amikor hittel hozzáérintik a testekhez, akkor a kenet kiárad, megtöri az igát, a fájdalmat, a betegséget, a gonosz minden munkáját, és szabadulások jönnek elő az Úr Jézus Krisztus dicsőségére, a Szent Szellem ereje által, a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Amen. Halleluja. Mindenki jól van? Kaptok még egy kis rövid áldást. Azt mondja a Biblia, hogy a szeretet kiűzi a félelmet. Emlékeztek erre az igére? Hogy a szeretettel beteljesedni mit jelent? Ez a beteljesedés azt is jelenti például, hogy a maximális terhelhetőség. Gépjárműveiknél is van ilyen, és van ilyen hajóknál is. Mert különben, hogy akkor elsüllyedne, ha többet tesznek rá, több árut tesznek rá. Tehát a maximális terhelhetőségig szeretettel betöltekezni, Mert akkor, hogyha telve vagyunk szeretettel, és jön az ördög, és azt mondja, hogy egy kis félelem nem kellene? Egy kis fájdalom nem kellene? Föltehetünk erre a hajóra még egy kis betegséget? Mit mondasz ilyenkor? Maximálisan meg van telve. Nem fér fel? De ha nem vagyunk teljesen telve szeretettel, akkor még egy kis sallang is fölrakódik arra bizonyos rakományra, illetve a rakományok közé. Tehát a szeretettel való beteljesedés nagyon fontos. Mert ha szeretettel teljesek vagyunk, akkor nem adunk helyet másnak, a rossz dolgoknak. És a szeretetről két dolog le tudja venni a figyelmet. A saját figyelmünket. Az egyik az, hogy elkezdünk mást okolni, hogy te miattad van ez, te miattad van az, illetve elkezdjük magunkat sajnálni. Az önsajnálat. És amikor belecsúszunk ebbe a két csapdába, akkor a szeretetről levettük a tekintetünket, és a rakományunk nincs 100%-ig telve szeretettel, és ilyenkor az emberek, a keresztények helyet adnak, ajtót nyitnak az ellenségnek, és a rakományok közé be tud csempézni egy kis kábítószert, és ilyen csúnya rossz dolgokat, amire nincs szükségünk. Az önsajnálat. Egyszer becsengetett hozzánk egy fiatal ember, azt mondja, hogy keresztény. Nyírségből. És tudjátok, milyen kéréssel állt elő? Azonnal? Hogy azt mondta az Úr, hogy adjak neki pénzt, ennyit és ennyit. Na most ebbe több hiba is van. Mert egyrészt, ha az Úr valóban azt akarta, hogy rajtam keresztül megáldja ő, akkor nekem is a szívem volt kellett volna lenni. De nem csak hozzám csöngetett be, hanem ott sorba a keresztényeket meg a pásztorokhoz. Tehát mivel nem volt az én szívemben, ezért azt mondtam, hogy viszontlátásra. A másik probléma ezzel az, hogy ez nem szellemi vezetés, hanem hústest cselekedet. És önsajnálat. Mert sajnáltatta magát, hogy nincs pénze, hogy hazamenjen. És az önsajnálattal megint az emberek és a keresztények ajtót nyitnak az ellenségnek, az ördögnek. És Isten előtt a hústest cselekedetek pedig nagyon illatosak. Magyarul nagyon bűzlenek. Tehát ezek azok a veszélyek, amik levihetnek bennünket a szeretet útról. Furcsának találnátok, hogy húsvétkor elmennék hozzátok, és azt mondanám, hogy hát azt mondta az Úr nekem, hogy adj nekem egy csonkát. Meglepődnél, ugye? De ne adjál. Ha az nem az Úr mutatta, akkor ne adjál. Ez most vicc volt, igen. Hogy értsétek a példát. Tehát emberek előállnak az ő okosdobozukból ki okoskodott dolgokkal, amit nem Isten mondott. Először is, ez egy nagyon rossz magvetés. És milyen gyümölcse lesz ennek? Úgyhogy ezek veszélyes dolgok.
Nem tudom, valakinek jött-e valami gondolat?
Igen, akkor én
is. Igen? Mondani.
Le van írva az evangéliumokban, hogy az ember úgy, mint ahogy a fa, teremhet jó gyümölcsöt és rossz gyümölcsöt is, és ez attól függ, hogy mi az, ami meggyökerezett az elménkben, a gondolkodásmódukban, a hozzáállásunkban, az érzelmeinkben. És az jön ki belőlünk, amit előtte magunkba szívtunk, amiben meggyökereztünk az elménkben, a gondolatunkban, az érzelmeinkben. És ez alapján termünk jó vagy rossz gyümölcsöket. És vannak olyan dolgok, amik már évek, évtizedek óta belénk gyökereztek az elménk szintjén, vagy az érzelmeink szintjén, vagy a hozzáállásunkban. És ezekhez idő kell, hogy ezeket a gyökereket kitépjük onnan. És ehhez fontos, hogy növekedjünk igei ismeretben, szellemi tudásban. És rajta tudjuk kapni, amikor már van egy bizonyos igei ismeretünk, akkor rajta tudjuk kapni ezeket a rossz gondolatokat, rossz gondolkodás mintákat, amik már belénk gyökereztek. És megmutatja, hogy egy-egy helyzetben mi az első reakciónk. Az elménkben, a gondolkodásunkban, az érzelmeinkben, a hozzáállásunkban. Ez megmutatja, hogy hol állunk a hit szintjén, hol állunk az igei ismeretben. És egy idő után el tudunk jutni oda, hogy elcsípjük ezeket, tetten érjük ezeket a reakciókat, és felismerjük, hogy ez ellentétes az igével, ez az első reakció, ami kijön belőlünk. És ezekre kell odafigyelnünk, hogy ezeket igazítsuk ki. Győzzük le ezeket, hogy ne ez alapján döntsünk, gondolkodjunk, ítéljünk, szóljunk, tegyünk dolgokat, hanem igyekezzünk arra, hogy minden dolgunk szeretetben megy el végbe, hogy az ige is írja. És hálát adunk az Úrnak, hogy ebben tudunk növekedni és fejlődni. Fontos, hogy ne az embereket ítéljük el, hanem azokat a gyümölcsöket, amiket teremnek. Hogy ez jó gyümölcs, vagy rossz gyümölcs. Az ige szerint tették-e azt a dolgot, vagy az igével ellentétesen tették-e azt a dolgot. És tanítással tudjuk őket segíteni abban, hogy ezt felismerjék és kiigazítsák magukat. És az ige alapján így mi is ki tudjuk igazítani magunkat, hogy helyesen gondolkodjunk, és utána a szavaink is helyesek lesznek, ha már a helyes gondolatok gyökereztek meg bennünk. És utána már a tetteink is helyesek lesznek, hogyha már ez jön ki belőlünk, amit az igéből magunkba szívtunk, és nem a világból. És ezért hálát adunk az Úrnak. Amen.
2 Korintus 15. Amit te mondtál itt, és az jó, hogy ugye a gondolatunkat, hogy lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Tehát ez fontos, hogy a gondolatainkat ejtsük fogjul, ami olyan rossz gondolat.
Elmondhatom még a tékozló fiúsat is? Igen, korábban hallottunk tanítást a tékozló fiúról. És van egy olyan rész benne, amikor a tékozló fiú magába száll, mert már éhezik, és már nincs semmije, szó szerint semmije saját magán kívül. Esetleg a remény, hogyha visszatér az atyához, akkor ott be lesznek töltve a szükségei. És amikor már teljesen mélyen magába száll, még akkor is csak a szükségeire gondol. Nem változik át ez arra, hogy az atya szeretetére gondol, és az atya gondoskodására gondol. Nem gondol arra, hogy az atya szeretetből gondoskodik róla. Csak a szükségeire figyel oda. És sokszor az elveszettek is, meg a keresztények is úgy jönnek az Úrhoz, vagy úgy jönnek el a gyülekezetbe, hogy az érdekli őket, hogy a szükségeikbe legyenek töltve. Imádkozzunk a szükségeikért, adja meg nekik az Úr azonnal, amire szükségük van. De hálát adok az Úrnak azokért, akik nem csak ezért jönnek, vagy elsősorban nem ezért jönnek az alkalomra, hanem azért, hogy együtt legyenek az Úrral, és dicsérjék, imádják az Urat, és hallgassák meg a tanítást, és nyitott szívvel jönnek az Úrhoz. És igen, a másik a pecsétgyűrű. Amikor az atya a pecsétgyűrűt a fiú ujjára húzta, ez annak a kifejezése, hogy visszafogadta őt a családba, és a családnak a teljes jogú tagja lett a tékozló fiú. Néztem az interneten a pecsétgyűrűről leírást, meg képeket, és találtam olyan régi képet, hogy egy ugyanabból a fényből van a maga a gyűrű, meg a pecsét része is, és rá van vésve egy minta. S régen ezt használták a hivatalos szervek, meg ezt használták a családok is, és rajta volt vagy az államnak a jelképe, vagy annak a hivatalos szervnek a jelképe, vagy egy családnak a jelképe. És ezért a pecsétgyűrű azt fejezi ki, hogy visszafogadta a családba az atya a fiát, és teljes jogú tagja lett újra a családnak a fiú. És ugyanígy, amikor Jézus befogadott minket az ő családjába, amikor újjászülettünk, akkor mi is teljes jogú tagjai lettünk Isten családjának. A Szent Szellem elpecsételt minket. És ez is benne volt egy tanításban, hogy az elpecsételés itt azt jelenti, hogy a Szent Szellem résmentesen lezárja a szellemünket, hogy oda semmilyen szennyeződés ne tudjon bekerülni. És ezért hálát adunk az Úrnak. Amen.
Egy közös imára hívunk benneteket. Ismeritek a Hiszek egy imáját? Szoktátok imádkozni? Egy picit másképpen, de azt imádkozzuk, úgy, ahogy a Pál apostol tanítja, jó? Álljunk fel, és tiszteljük meg az Urat ezzel. Jézus Krisztus mindenkinek a szíve ajtaja előtt kopogtat, aki még nem engedte be a szívébe. Úgy, ahogy a kártyanaptárunk van, ott kopogtat az ajtón. És szeretne mindenkiben lakozást venni, és mindenkinek a segítségére lenni. Isten egy hatalmas adakozó. Legnagyobb adakozó Isten, hát ő a fiát áldozta fel. Elküldte a földre. Tisztek Jézus Krisztusban? Hallottatok róla? Na, imánk így hazdik, mondjuk együtt utánam, jó? Teremtő Istenem!
Teremtő Istenem!
Eléd állok,
eléd állok,
és fennhangon imádkozom. Hiszem, hogy Jézus, Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus,
meghalt az én bűneimért.
Meghalt az én bűneimért.
A Biblia tanítása szerint.
A Biblia tanítása szerint.
Hiszem, hogy Jézus,
feltámadt a halálból.
Az én megigazulásomért.
Az én megigazulásomért.
Hogy ő igazzá tegyen engem.
Hogy ő igazzá tegyen engem.
Isten előtt.
Isten előtt.
Kérlek Jézus.
Kérlek Jézus.
Költözz a szívembe.
Költözz a szívembe.
És teremts újjá engem.
És teremts újjá engem.
Kérlek, legyél az én Uram.
Kérlek, legyél az én Uram.
Megváltom és gyógyítom.
Megváltom és gyógyítom.
Meg vagyok váltva.
Újjászülettem
Krisztusban.
Újjászülettem Krisztusban.
Az ő szentvére.
Az ő szentvére.
Megtisztított minden bűntől.
Megtisztított minden bűntől.
Köszönöm, Úr Jézus.
Köszönöm, Úr Jézus.
Az örök életemet.
Az örök életemet.
Amen.
Amen.
Aki ezt hittel, őszintén szívből elmondta, annak megvan a belépése a mennyországba. Megvan a mennyei útlevele. Kettős állampolgár lett ettől a pillanattól kezdve. Istennek van egy másik ajándéka. A Szentlélekről hallottatok? Az eredeti görög Bibliában azt úgy mondják, hogy Szent Szellem is, mi ezt használjuk, de a Szentlélekről van szó, úgyhogy ne ijedjetek meg, ez nem egy újabb fogalom. Isten szeretné a Szent Szellemét nekünk adni Jézus után. Mert Jézus befogadtuk a szívünkbe, ez már a miénk, őrizzük, de a Szent Szellemet is szeretné nekünk adni, hogy legyen segítőnk, támaszunk mindaddig, amíg Jézus vissza nem jön. És ezt egy imádsággal lehet megkérni. Így hangzik az imádságunk. Mennyei Atyám!
Mennyei Atyám!
Azt tanítod az igében.
Azt tanítod az igében.
Hogyha valaki
Jézus nevében
kéri tőled a Szent Szellemedet, te örömmel odaadod őt.
Te örömmel odaadod őt.
Ezért drága mennyei Atyám.
Ezért drága mennyei Atyám.
A te ígéd alapján.
A te ígéd alapján.
Jézus nevében.
Jézus nevében.
Kérem tőled a Szent Szellemedet.
Kérem tőled a Szent Szellemedet.
Töltsd be a szívemet.
Töltsd be a szívemet.
A Szent Szellemeddel.
A Szent Szellemeddel.
Keresztelj meg a Szent Szellemeddel.
Keresztelj meg.
Köszönöm, mennyei Atyám!
Köszönöm, mennyei Atyám!
Hogy minden imámat meghallgatod,
hogy minden imámat meghallgatod,
és megválaszolod,
és megválaszolod.
Ezért hitben vallást teszek,
ezért hitben vallást teszek.
Teljes a szívem a Szent Szellemeddel,
teljes a szívem a Szent Szellemeddel.
Betöltekeztem,
betöltekeztem,
beteljesedtem,
beteljesedtem,
és megkeresztelkedtem,
és megkeresztelkedtem.
A Szent Szellemmel.
Ennek jeleként
nyelveken fogok imádkozni, ahogy a Biblia tanítja,
ahogy
a Szent Szellem adja a kiejtést. Köszönöm, drága mennyei atyám!
Köszönöm, Jézusom!
A Szent Szellem örökké bennem van,
és örökké velem marad,
és elvezet minden igazságra.
Amen.